A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének, lényének legyen dicséret, dicsőség és hálaadás, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Örökkévaló Istenünk, köszönjük az életet, a leheletet és mindent, amit tőled kaptunk, hogy te szeretetből szeretetre, örök, teljes életre teremtettél meg mindannyiunkat. Köszönjük, Urunk, hogy a bűneset következtében áthidalod a szakadékot Isten és ember között. Köszönjük a keresztet. Köszönjük, hogy azáltal van a mi megváltásunk és gyógyulásunk. Köszönjük, hogy van bűnbocsánat, szabadulás bűnből, halálból, ördög hatalmából. És köszönjük azt is, Urunk, hogy ezt már sokunknak megadtad, de azért imádkozunk ezen az estén, hogy ezekben a percekben is te cselekedjél, hiszen mi életet és hitet adni nem tudunk. Csak te tudsz minket meggyőzni arról, hogy te élsz, hogy te vagy, ami teremtünk és újjáteremtünk, és te benned találhatjuk meg életünk értelmét, tartalmát és célját. Könyörülj rajtunk, hogy ne maradjunk magunk, hogy ne emberi erőlködés legyen ez a mai alkalom és ez az egész hét, hanem a te cselekvésed, te szólj mi hozzánk, rád van szükségünk arra a szóra, amely által a világot teremtetted, és amely megköti a sátán erejét, amely életet, új életet, örök, teljes, szabad életet tud adni az embernek. Urunk, szeretnénk ebbe a szóba belekapaszkodni, szeretnénk ezt a teremtő szót meghallani, és átélni a te jelenlétedet, és a te cselekvésedet. Rád van szükségünk, megvalljuk, szeretetedbe és kegyelmedbe ajánljuk magunkat ebben az órában is. Amen. Szeretett testvéreim, ha Isten megadja, akkor ezen a héten Dávid élete kapcsán szólhat hozzánk az ige, Isten szava, de nem Dávidról van szó, és nem hittanórát akarunk tartani, mint egy megemlékezve az elmúlt korok embereiről, hanem hiszem és tudom, hogy Istennek van szava hozzánk, maiakhoz. És nem egyszerűen Dávidról, hanem Jézusról szeretnénk szólni. Jézusáról, a szabadítóról, a helyreállítóról, a megváltóról, és rólunk az emberről. De helyesen mindezekről szólni csak lélek által lehet. Ezért nagyon rá vagyunk szorulva Isten vezetésére ma is és most is. Mielőtt az első igét olvasnám, néhány mondatban itt az elején Dávid életéről azért néhány mondatot hadd mondjak. A Dávid szó ennyit jelent: szeretet, kedvelt. Dávid Izrael legnagyobb és legkedveltebb királya. Életéről a Sámuel királyok és krónikák könyveiből olvashatunk. 73 Zsoltárt jelölnek a nevével. A betlehemi Isai legkisebb fiaként Krisztus előtt 1040-ben született. Apja Juhait őrizte, Sámuel királlyá kente Saul uralkodása közben, az alatt. Saul, a depressziós uralkodó, maga mellett tartotta a hárfázni is tudó fiatalembert. Egy paritja kővel megölte Dávid a filiszteusok erős emberét, Góliátot. Bensőséges barátság kötötte össze Jonatánnal, Saul fiával. Saul féltékenységből többször meg akarta ölni, emiatt üldözött, hajléktalan, bujdosó harcos lett. Kétszer is alkalma nyílt Saul megölésére, de ezt nem tette meg. Arra kényszerült, hogy a filiszteusokhoz meneküljön Gádba, majd Adullám barlangjába. Mivel ellenségei nem bíztak benne, őrültnek tetette magát előttük. Később többen csatlakoztak hozzá, összesen 400-an. Saul elkeseredetten üldözte. Saul halála után Júda törzse Hebronban királlyá választotta. 7 évvel később valamennyi törzs uralkodójának ismerte el. A filiszteusok fölött aratott győzelme után elfoglalta Jeruzsálemet a jebuzeusoktól, és a várost Izrael lelki, szellemi központjává tette azzal, hogy a frigyládát odavitette. megszervezte az istentiszteletet, a papok és léviták szolgálatát. Minden oldalon kiterjesztette az ország határait. Megtervezte a templom építését, amit az Úr neki nem engedett kivitelezni, mert sok vér tapadt a kezéhez. Népszámlálással kivívta Isten haragját és büntetését. Nehézségei támadtak saját családjában. Támár leányát másik gyermeke Ammon meggyalázta. Absalom fia fellázadt ellene, aki meghalt menekülés közben. Fia halála nagyon megviselte. A kor szokása szerint jó néhány felesége és gyermeke volt. Súlyosan vétkezett Becsabéval, egy vezérének, Úriásnak feleségével. A férjet aljas módon megölette. A kapcsolatban fogant gyermek később meghalt. Nátán prófétán keresztül is vezette Isten. Harca végig tartott a filiszteusokkal, Salamont rendelte utódjául, 40 évi uralkodás után 70 évesen halt meg, Jézus őse és előképe, Dávid király. És most lássuk a kezdetet, a látszólag kezdetet, a fiatal Dávid elhívása, felkenetése. Az Úr azonban ezt mondta Sámuelnek. Időnként megállok az ige olvasása közben. Sámuel első könyve 16. fejezetéből olvasom az első verstől. Ez a szó hangzott el az első mondatban, hogy az Úr azonban. Mi ez az azonban? Emögött nagyon sok minden van. Egy nép, családok, az egyház élete sorsa, sok nyomorúság, küzdelem, Isten munkája, és közben a hűtlenségek, nyomorúságok, bukások, szeretetlenségek, családi és egyházi bűnök, kilátástalanságok. Ilyen állapotba került ekkor is Isten népe. Attól, hogy Isten népe vagyunk, teremtett emberek vagyunk és megszólított emberek, sőt, sokan újjászületett kegyelemből, Isten lelke által újjászületett emberek, ez nem azt jelenti, hogy nincsen az életünkben bűn, fájdalom, nyomorúság és bukás. Tudjuk, hogy Saul volt a király ekkor, amikor Sámuelen keresztül Isten királynak kenneti föl Sámuel által a fiatal Dávidot, a kamaszt, a srácot, a birkáknál dolgozó 8. gyermeket. Saul király volt. Sault is Isten választotta ki, és rajta volt a kenet, de Saul elbukott. Engedetlen volt, mégpedig módszeresen, rendszeresen és folyamatosan. Emlékszem jól, amikor én nagy családban nőttem föl, 11. gyermek voltam, szüleim bibliolvasó, imádkozó emberekként próbáltak nevelgetni minket, de hát az olyan nagyon könnyen nem megy. Isten országába, Krisztus testébe újjászületni szükséges és kell, és nem elég a jó szándékú hívő, vallásos nevelés, neveltetés, vagy hívő nevelés, neveltetés. És édesanyámnak néhány gondolata, tanítása nagyon megmaradt bennem. Amikor hazugságon kapott, azt mondta nekem, hogy Jánoskám, ez olyan, mint amikor a pók hálójába egy légy belerepül, rászalad, ráfut a pók, és teker rajta egy hurkot. És minden ilyen hazugság egy hurok. És aztán a végén az ember szinte tehetetlen lesz, bebábozódik, mint egy mumifikált állapotba kerül, és aztán a pók megöli. Tehát Isten népe életében így a felkent, a szolgálatra elhívott Saul életében is ott volt a bűn, ott volt az engedelmesség. És van olyan állapot, és ezt nagyon komolyan kell vennünk, akik sokszor játszunk a bűnnel, egy kis hit, egy kis evangelizáció, egy kis imádság, de a gyűlölet is emberek iránt, politikai szférában is szeretetlenség, hűtlenség és sok-sok minden, ami terhel minket, hogy az ember, ha sokat játszik a bűnnel, olyan állapotba kerülhet, hogy már szinte tehetetlen ez ügyben. Szokták mondani, hogy ezen az Isten sem segít. Hát az Isten halottakból tud föltámasztani életre embereket, de ez nem azt jelenti, hogy az ember korlátlanul bármikor bármit megtehet. Ha Isten megadja, a héten majd Saul életéről is lesz külön szó, de itt fontosnak éreztem kihangsúlyozni, hogy ez a történet, ami itt elénk kerül, hogy Isten azonban Sámuel által valamit elkezd, egy ember, egy család, egy nép, egy gyülekezet, egyház életében, amögött nagyon sok minden van, sok bűn, nyavaj, a nyomorúság. Minden tulajdonképpen megváltásért kiállt. És testvérek, látjuk, tapasztaljuk saját családjainkban, keresztény, úgynevezett gyakorló keresztény családokban is, de az egyház és a társadalom és a világ életében minden szinten nyűszít, kiállt a megváltásért, a szabadításért. Tehát csodálatos dolog az, amikor ezt olvashatjuk, hogy az Úr azonban. Egy ilyen lehetetlen, nehéz, összekuszált helyzetben azonban az Úrnak van valamilyen látása, ötlete, javaslata. Mit szólsz, Sámuel? Mit szólsz, testvérem? Kezdjünk újat? Kérdezi az Úr. Akarsz újat kezdeni? Hiszed-e azt, hogy az Isten lehetősége ott kezdődik, amikor a mi próbálkozásaink és sokszor kegyes imáink elmaradnak, elhalkulnak? Az Úr azonban ezt mondta Sámuelnek, mert Sámuelnek a szíve össze volt törve. Sámuel felelősséget hordozott, az Úrtól kapott felelősséget népéért, és szomorú volt nagyon Saul miatt. Az az ősz idős ember, aki már készült elmenni ebből a világból, azt látta, hogy az ő szolgálata is kudarcot vallott, hiszen Sault ő kente föl királynak. És hány ilyen nagymama van például, nagyapa, meg lelkész, meg mindenféle felelősséget hordozó hívő ember, akár fiatal is, aki úgy érzi, hogy nincs értelme, nem mozdulnak a dolgok, a barátom, az édesanyám, vagy a fiam, vagy a szomszédom, vagy a gyülekezetem életében, úgy el vagyunk, mint a termálvízben, úgy el lehet lenni órák hosszat, és az jó, de nem történik semmi. És Sámuel szomorú. De az Úrnak van ötlete, látása, elképzelése. A Herrnhuti lózunk szerint egy mai ige így hangzik a 10. Zsoltárból, pedig te látod a vészt és bánatot, rátekintesz és kezedben tartod azt. Az Úr látja te életed bánatát, fájdalmát, és hidd el, hogy tud róla. És kezd ő az ő isteni markában, kezében tartja azt. Az Úr látta Izrael elesett állapotát, és nem csak diagnosztizált, hogy baj van, hanem ott volt azonnal a terápia, a rehabilitáció gondolata, elképzelése, szándéka, isteni útja, nem emberi, nem egyházi, nem vallásos, nem alulról jövő, vágyakozás, álom, hogy szokták mondani, hogy a vallásos emberek úgy kivetítik az álmukat, a vágyukat. Nem, a kereszténység valóban abban különbözik minden más elképzeléstől, teóriától, hogy amíg sokan valóban keresik az életben a megoldásokat, a bűnre, betegségre, halálra, ezek a legnagyobb gondjai az emberiségnek, és próbálnak sokan meditálni, koncentrálni, ide menni, oda menni, szaladgálnak különböző helyekre, addig egyszer csak az Isten közelében az üzenet, a diagnózis és a terápia átszakítja az eget, átszakíthatja az eget, a falakat, a lehetőségeket, és eljön hozzánk. Az Úr azonban, ezt mondta Sámuelnek, meddig bánkódsz még Saul miatt? Hányan vakarjuk a sebeinket? Hányan mutogatjuk 10, 20, 30 centis műtéti sebeket és egyebek? És ez emberleg természetes is. De az egyházban és egyáltalán az ember életében nagyon sokszor így van, hogy bánkódunk, sóhajtozunk, szinte ragaszkodunk a gondjainkhoz, fájdalmainkhoz, nem merjük elengedni őket, mert nem is hisszük, hogy el lehetne őket engedni. Meddig bánkódsz még Saul miatt? Hiszen én elvetettem őt. Vannak szakaszok, amelyek lezáródnak az életünkben. És nem marad Izrael királya. Nem marad. Töltsd meg olajja a szarudat. Kezdődik a terápia. Kezdődik Isten elképzelése, látása. Töltsd meg idős, ősz, Sámuel, hívő Sámuel olajjal a szarudat. És indulj. Tegyél, csináld, mert én küldelek, mert az én szolgálatomban vagy. És mi az ige összefüggéseiben az olaj jelentősége? ezek az olajok, amikről itt szó van a Szentírásban, legtöbbször az olíva bogyóból készülnek. És nagyon sokan nem tudják, hogy a Getsemáné szó jelentése ennyit jelent, hogy olajprés. Az Isten szerelmének, szeretetteljes szenvedésének a következménye az olaj. Hogy az Isten megszán minket, összeszorul a szíve, és felindul az ő atyai szívében. Amíg a sátán minket lenyom, megaláz és megszégyenít, addig az Úr megszán minket. És összetörik az Isten szíve. Miért? Mert ő a szeretet. Az Isten a szeretet. És aki szeret, az szenved is. Ezért nem fogunk, Isten gyermekei sem szabadulnak földi életükben a szenvedéstől teljes mértékben. Tudják, hogy mi az öröm, mi a boldogság, mert van Istenük, és tudják, hogy miért élnek. De aki szeret, az szenved is. Mert nem tudja látni a bajba jutottakat, csak úgy lazán, tovább menve mellettük. Töltsd meg olajjal szarudat. Isten adni akarja az ő szent olaját, a kenetet, a szent lelket, az ő jelenlétét, a szíve dobogását, a szenvedő Sámueleknek, a szenvedő családoknak. Mert én azt hiszem, hogy nem elképzelésekre és látásokra, szép vallásos hangulatokra van szükségünk, elrontott házasságokban, szenvedélybetegségekben, hitetlenségekben vergődve, hanem az élő Isten szabadítására, jelenlétére. Az Úr él, és ki tud hozni zárkából, börtönből, ő le tudja verni a bilincseket, a lakatokat az emberi életekről, de ez az ő jelenléte kell. És az olaj ezt jelzi. 23. Zsoltárban mit olvasunk? Csordultig van pohara, megkened fejemet olajjal, egész lényemet beborítasz a te jelenléteddel. És úgy van esélyem a reménytelenséggel szemben, a hitetlenséggel szemben, a bűnben való harcban van esély. Isten az egyházban, ma is Magyarországon, a mi gyülekezeteinkben és egyéni életünkben ezt akarja adni, az ő jelenlétét. Nem a róla való elmélkedést, énekelgetést, beszédeket, szép vallásos beszédeket. Abból nem lesz gyógyulás, abból nem lesz megtérés. Elküldelek a betlehemi Isaihoz, mert ennek a fiai közül szemeltem ki a királyt. Az Isten lát. Az Isten látja Izraelt, látja Sault, de látja azt a srácot, aki jelenleg a birkák körül ügyködik. És akkor, amikor Sámuel elindul erre az útra, sem ő nem tudja, sem aki szemelt, hogy mi történik majd aznap. Testvérek, van ilyen, hogy fölkelünk reggel, és nem tudjuk, hogy még egy fárasztó, nehéz keszekusz a nap után, milyen terve és szándéka van az élő Istennek velünk, talán ma este is. Mert ő látja a bajt, a bánatot. Látja a tiédet is. De küldött hozzá valakit. Egy eszközt, egy nyomorult, esendő, törékeny eszközt, akire az ő igéjét bízza. Azt mondja Sámuel, hogyan mehetnék oda? Ha meghallja Saul, megöl engem. Jönnek a Heródes katonái. Tudomásuk kell vennünk, hogy Isten életet ad. Ott liheg a gonosz a környezetben. A sátán, mint ordító oroszlán szerte jár, körbe jár, keresvény kit nyeljen el. Ha Isten akár csak ma este is, meg az életedben valóban jelen lesz, valóban munkálkodik, ott lesznek a Heródes katonái, akik meg akarják ölni az igét. Ott van Saul gyűlölete, a vallásos, depressziós király, aki megtagadta többszörösen Isten szavát, Isten igéjét. Hogyan mehetnék oda, ha meghajasol, megöl engem? Mennyi fenntartás, mennyi félelem van bennünk, amikor az Isten újat cselekszik. Azt mondja az ige, de én most újat cselekszem. Ezt most nem ti találtátok ki, zsinatokon, bibliaórákon, egyéb alkalmakon, presbiteri gyűléseken. Én most újat cselekszem, de olyat, ahogyan nem is gondolnád, nem is számítottál rá. De az Úr ezt mondta, vigyél magaddal egy üszőborjút, és ezt mond, azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak, de Isait hídd meg az áldozati lakomára, én pedig majd tudtodra adom, hogy mit kell tenned. Én majd megmondom, hogy mit kell tenned. Halljuk-e az ő szavát? Ha nem halljuk, akkor meg kell gyógyulnunk. Meg kell gyógyulnia a fülnek, amiben annyi minden lerakódás van, elromlott a mi hallásunk. Az Úr meg tudja gyógyítani a hallásunkat. Vannak-e ma ilyen nagymamák? Vannak-e ilyen ifjúsági vezetők? Vannak ilyen tanárok és édesanyák és édesapák, akik kapják az Úrtól a látást, akik nem csak nyafognak, hanem kapják a látást, a megoldást. Menj és indulj! És beszélj azzal a sráccal! És mondd el neki, hogy Isten számodra egy új létállapotot képzelt el. Nincs semmi baj a birkapásztorkodással. Azt is lehet Isten tiszteletként végezni. A WC-pucolást és mindent, bármit. Nem erről van szó. Hanem miközben élek, miközben végzem a hétköznapi dolgaimat, Isten egyszer csak megjelenik. És azt mondja, hogy ugyanezt a szolgálatot viszed még tovább majd, de sokkal többet, sokkal nagyobbat bízok rád. Neked dolgod van, küldetésed van, neked mindannyiunknak. Sokszor úgy látom, hogy a mi úgynevezett evangéliumi hívő életünk is olyan, hogy csak úgy elvagyunk, megvagyunk. És szinte tapossuk egymás lábát, és nem tudunk egymással mit kezdeni. Neked dolgod van, küldetésed van. Hogy ebben a nagyszerű versben olvassuk Bódás János versében, hogy ki van jelölve a helyed. És feladatot kapsz az Istentől. Azt kent föl, akit én mondok neked. És úgy tett Sámuel, ahogyan az Úr megmondta neki. Ezek olyan megszokott bibliai mondatok, de bizony nagy dolog, amikor ezt olvasok, és aztán úgy tett Sámuel. Ha az Úr azt mondja, hogy van jó elgondolásom a te bajod felől, életed felől, akkor hallgassunk oda, és engedelmeskedjünk az ő szavának. És úgy tett Sámuel, hogy az Úr megmondta neki. Amikor megérkezett Betlehembe, remegve mentek elé a város vénei, és azt kérdezték, békés szándékkal jöttél-e? Békés szándékkal. Isten igéje a békés szándékkal jön. Mert jöhetne ítélettel. Hogy ne jöhetne? Csak a mi országunkban, csak ebben a városban, csak ezekben a percekben is iszonyatos és rettenetes dolgok történnek. Gyermekek százai és ezrei szenvednek. Csak egy motivan sok közül minden héten úgy megvernek egy magyar kisgyermeket, hogy meghal, belehal. Évente 50 hal így meg. Vagy éppen csak ezen a mai napon 150 kicsi magzat végezte. Az ember döntése következtében rettenetes és szörnyű dolgok történnek a földön. És nagyon nagy dolog, amikor az Isten ilyen rendezetlen keszekusza helyzetekbe elküldi Sámuel a béke igéjével. Akarsz-e megbékélni Istennel és emberrel? Békés szándékkal jöttem. Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak. De ezt mi keresztények már nagyon jól tudjuk, hogy ez maga az Úr Jézus. Nekünk már nem ilyen kultuszokat kell bemutatnunk, nem vallásos emberi istentiszteletet kell végeznünk, küszködve, nyomorogva, hogy de szép is lenne, de jó is lenne. Sokan ezt mondják ma Magyarországon is. Ha a 10 parancsolatot komolyan vennék az emberek, és úgy általában elhangzik ez, de ez kevés. Itt áttörésre van szükség, itt teremtésre van szükségünk, újjáteremtésre van szükségünk. És ez azért lehetséges, mert Isten Jézusban elhozta az újjáteremtés ajándékát és lehetőségét. Tehát szenteljétek meg magatokat, és jöjjetek velem az áldozatra. Miután szentnek találta Isait és fiait, meghívta őket az áldozati lakomára. Amikor megérkeztek és meglátta Eliábot, ezt mondta, biztosan ez lesz az Úr felkentje, aki most itt van. De az Úr ezt mondta Sámuelnek, ne tekints a megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Nem testmagasság, nem hangerő, nem szép bajusz és egyéb rafinált eszközök. Az Úr a szívemet nézi, és látja. És látja ma is, és most is mindannyiunk szívét. És tudja, hogy mitől gyógyul meg az a szív. Ekkor Abinádábot szólította Isai. Oda vezette Sámuel elé, de ő ezt mondta. Őt sem választotta az Úr. Egyébként itt csak félreértés, elkerülése véget, lábjegyzetként. Itt nem arról van szó, hogy Isten elutasítja ezt a 7 embert, és aztán csak Dávidot ismeri, szereti. Nem! Mindenkinek, ennek a 7 fiúnak is, 7 testvérnek is van van az életüknek értelme és célja, a dolguk és szolgálatuk. Itt Dávidnak egy speciális, különleges szolgálat adatik, de ez nem azt jelenti, hogy ne lenne mindannyiunknak szolgálata és munkája és elhívása. Mert akkor indulnak be az isteni erők a mi életünkben. Amikor rákapcsolódunk az élő Istenre, és azonnal érezzük, hogy van értelme hétfő reggel, vagy kedd reggel fölkelni és elindulni. Mert ő állított be az élet, a teljes élet, örök élet szolgálatába. Azután Sammát vezette oda Isai, de ő ezt mondta, őt sem választotta az Úr. Így vezette oda Isai Sámuel elé mind a hét fiát. De Sámuel ezt mondta Isainak, ezeket nem választotta az Úr. Majd megkérdezte Sámuel Isaitól, minden fiad itt van? Minden fiad itt van? Nekem nincs, és ez nekem fáj. Nekünk vannak fiaink, vannak unokáink, vannak szomszédaink, vannak szüleink. Mindenki itt van. Nem egyszerűen a Toroszkotéri templomban, hanem Isten országában. Mindenki itt van. Mert Jézus lelke, Jézus indulata az, amit a zsidó Pálban elvégzett, akit kirúgtak zsinagógákból, és mégis azt írja Szentlélek által, de én nem akarok üdvözülni az én népem nélkül, az enyém nélkül. Ez az Isten szerelme, amely szorongatja az embert, az embereket. Minden fiad itt van? Nincs. Akkor mit teszünk ezért, hogy itt legyenek? A másik ige így szól a mai kiírt igék közül. A beteg fiú apja így szólt Jézushoz. Ha valamit lehet tenned, szállj meg minket, segíts rajtunk. Egy apa, aki sír, aki küzd, aki imádkozik, aki szaladgál, aki mindent megtesz az ő fiáért. Minden fiad itt van? Hol vannak a te fiaid, egyház? Hol vannak a te gyermekeid? Ilyen jól megy, ilyen szépen tudunk lakomázni, ilyen jól el tudjuk képzelni a felkenetés szertartását Sámuellel, hogy a kicsi kint van a mezőn. Nem hiányoznak nekünk. Minden fiad itt van. Hátra van még a legkisebb, felelte ő. Az a taknyos. Az a maszatos. Az az idétlen. Akinek nem valók ilyen komoly dolgok. Aki majd úgy el lesz valahogy. És ezt sokan magukról is így érzik. Talán sokszor a gyülekezetek zártsága miatt. Olyan taszító sokszor az a kegyes, zárt légkör, ahova olyan nehéz közeledni. Az Úr Jézusról pedig azt olvassuk, hogy a bűnösök közeledtek hozzá. Jézustól lehetett kérdezni, Jézushoz lehetett közeledni. Sőt, a bűnösök igazán szerettek közel lenni hozzá. Mert valamit megéreztek benne, ami nagyon vonzó volt. Ami nagyon vonzotta őket. Hol van a legkisebb? Nem tartod magadat néha ilyen távolinak, ilyen idétlennek, ilyen szerencsétlennek? Ó, a konformista nyugat olyan könnyen ítélkezett az úgynevezett pánkok felett, vagy dárkok felett, a fiatalok felett, hogy ők milyen szerencsétlenek, lázadók, nyomorultak, ezek a mai fiatalok, meg éppen a maiakra is sokszor elmondjuk ezeket, elmondják ezeket az ítéleteket. Hát a pánkok saját magukat nevezték el pánkoknak, ez a szó annyit jelent, hogy szemét. Mert úgy érezte az életét, hogy értéktelen, olyan, mint az aszfalt járdán egy szemét, bárki belerúghat. És nem így van sokszor, hogy az emberek rugdossák egymást. És sokszor azt bántjuk meg legjobban, akit talán leginkább szeretünk, vagy leginkább kéne szeretnünk. Igen, úgy gondolod, hogy szemét vagyok, akkor az is leszek. Akkor úgy is viselkedek. Igen, otthon mindig csak sötét gondolatokat hallok. Hát akkor dark leszek. Ez is egy angol szó, amely annyit jelent, hogy sötét. Akkor sötéten látok mindent. Hát a nagymama is ugyanúgy panaszkodik állandóan, és más sem hallok tőle, mint panasz. Hát hol van itt a reménység? Hol van itt a kilátás, a kitisztulás? Minden fiad itt van, hátra van még a legkisebb, felelte ő. De ő éppen a juhokat őrzi. Erre Sámuel ezt mondta Isainak, üzenj neki azonnal. Üzenj neki azonnal. Mert az Úr látja őt. Az Úr számon tartja őt. És hát kit hol látott meg az Úr? Ez egy külön dolog. külön csoda. Engem például meglátott 17 évesen a keleti pályaudvar betonján feküdni. Pedig jó szakmám volt, fotós voltam, jól kerestem, de nagyon-nagyon nyugtalan voltam, távol voltam. És a rendőr úgy ébresztett hajnalba, hogy belém rugott. Nagyon elesettnek éreztem magam. De az Úr látott. Testvérek, Dávidnak az Istennel való kapcsolata nem akkor kezdődött, amikor üzentek neki, és elkezdett beszélgetni Sámuellel. Nem az egy evangelizáció, nem egy szép egyházi alkalmon kezdődik el az Istennel való kapcsolatunk, amikor Benőke, vagy Józsi, vagy Ica néni 18, vagy 25, vagy 48 évesen mégiscsak dönt az Úr mellett. Ó, milyen megható! Nem! Az a megható, hogy az Úr szánó szeretettel követett minket már édesanyánk méhében. Amikor jött felénk a kötőtű, van egy ilyen barátom, akit édesanyja így szeretett volna eltenni lábalól. És sok-sok történet van, amikor úgy tűnik, hogy az emberek nem akarnak minket, de az Úr akart minket. Az Istennel való történetünk nem akkor kezdődik, amikor hallunk róla, hanem ő tud rólunk, ő akart minket. Ő szeretetből szeretetre teremtett meg minket, Dávidot is. És akkor eltelik a 9 hónap, eltelik 3-4 év, amíg egyáltalán megértjük, kezdjük érteni az első szavakat, és akkor ő már hordoz, ő már tud rólunk. Van, aki ezt így mondta, hogy a megtérés bizonyos szempontból nem más, mint hogy rádöbbenünk, hogy ő már mióta szeret minket. Hát nem akkor kezd el szeretni minket az Isten, amikor mi tiszta körmökkel, megfésülködve, énekeskönyvvel a kezünkbe beülünk valahova. Ő követ minket, ő tudja, hogy milyen kint a mezőn lenni, milyen távol lenni, családtól, szeretettől, biztonságtól. Hátra van még a legkisebb, felelt ő, akkor üzenj neki azonnal, ez az Isten szerelme. Ez az, amely keres minket ma is, most is, ezen az estén is. Üzenj neki azonnal. Ne várjunk! Ne várjunk! Szokták mondani, hogy kellenek a szép, hosszú evangelizációk, mert a hét végére talán megpuhulunk. Na, akkor majd talán megtérünk. Igen, biztos. Végig jutunk ezen a héten. Nem tudom. Nem tudom. Azonnal. Üzenj neki azonnal. Eszembe jut az a vers, az a tragikus vers, hogy ne menj tovább, barátom, kiálts rám, és fölkelek. De valahogy ez van az Isten igéjében, ez van az Isten szívében, ez lüktet, ne menj tovább, ne menjünk tovább, mert az Isten szerelme, szeretete keres minket. Addig nem ülünk le, amíg ő meg nem érkezik. Ez van itt. Így működik a lélek. Üzenj neki azonnal, hozasd ide, mert addig nem ülünk le, addig nincs békesség, addig nincs üdvösség, amíg a cigányok, az ellenségeink, általunk lenézettek, akiket románozunk, meg butatót, meg a többi, meg az anyós, meg a ez, meg a amaz. Hát milyen lélek van bennünk, mondja Jézus. Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek. Az Isten szerelme szorongat valakit, az azt érzi, hogy addig nem ülünk le. Addig nincs közös asztal, addig nincs üdvösség, amíg mindenki nincs otthon. Kosztolányi Dezsőnek van egy verse, ha jól emlékszem, Litánia címe, és ott azt a képet használja, hogy Isten ül éjjel az ágyon, várja az embert. Emlékszem, mennyire különös érzés fogott el, amikor esti csavargásaimból mentem haza, szerettem volna be surranni az atyai házba, és láttam, hogy a lányszoba ablakában fény van, és ez annyit jelentett, hogy az egyik nővérem nem alszik, mert én még nem voltam otthon. De ő már az Úrban otthon volt, és ezért nem tudott aludni. És idegesített is, bosszantott is, mert ide-oda dugdosott igéslapokat, üzeneteket, na, hagyjon engem ez a szent. De ő nem tudott megnyugodni, és ez különös, ez fölkavaró. Ez Isten szerelme, amely szorongat embert, és emberen keresztül a másikat. Addig nem ülünk le, amíg ő meg nem érkezik. Nagyon sokan sóhajtanak ebben a világban. Meddig még, Uram? Meddig még, Uram? Meddig tart mindez, amit látunk, tapasztalunk? Egyetlen egy oka van, Isten irgalmas szeretete. Várja az embert. Várja, vár téged. Talán nagy szó, hogy te rád várt, de te rád biztos várt, és én rám is. És amikor valakik, fiatalok, sokszor hajlamosak erre, hogy egy konferencián vagy egy evangelizáción hitre jutnak, megtérnek, hazamennek, adnak még egy-két hetet a családjuknak, hogy mama, vagy megtérsz, vagy nem. És akkor azonnal nyugtalanok lesznek, és idegesek, és már. És akkor meg szoktam kérdezni, te hány éves korodban térhettél meg? Hát ugye 20-22. Látod, Isten 22 éven keresztül várt rád. Te meg adsz édesanyádnak egy hetet, két hetet. Az Úr vár rád, addig nem ülünk le, amíg ő meg nem érkezik. Üzen tehát neki, és elhozatta, meg is csinálta. Mert mi fohászkodunk az Úr asztalától, és egyéb helyekről, szent helyekről, és azt hiszem, úgy gondolom, hogy sok imánk az Istent haragra ingerli. Mert azt mondja, hogy hagyjátok már abba, csináljátok, tegyétek. Persze, hogy kell imádkozni. Szokták mondani, hogy a legszentebb, legszebb dolog imádkozni. De aztán az ima gyakorlattá válik azáltal, hogy elmegyek, megkeresem, és oda szeretem. És hányan félreértik azt az igét, amiben az van, hogy nem jönnek el a meghívottak, és aztán a gazda kiküldi a szolgákat, hogy kényszerítsetek bejönni. Hát ott az isteni szerelem és szeretet kreatív, tapintatos, emberre szabott kényszeréről van szó, hogy úgy szeret, hogy nagyon nehéz annak ellenállni. Van, aki azt mondja, hogy nem tudok megtérni. Testvér, tudok ennél jobbat mondani. Isten szerelme, szeretete hatására nagyon nehéz nem megtérni. Kérjed, kapjad, kapjuk mindannyian Istennek ezt a vonzó, gyakorlatias, élő szeretetét, hogy ezt tudjuk sugározni a környezetünkben. Ott kint, a birka legelőn. Erről szól ez az ige. Mert van, aki nem jön el evangelizációra, de ha itt vagyunk, örüljünk neki. Itt vagyunk a közös asztalnál, de hol van Dávid? Hol van a legkisebb? Ahhoz el kell menni. Erről szól az evangélium, hogy Jézusban az Isten átszakítja ezeket, és eljut. Eljut. Nem egyszer a Jeruzsálemi templomig. Egyszer ilyen szempontból végigolvastam az evangéliumi történeteket. Legtöbbször az Úr Jézus ott van, ott szolgál, ahol az emberek vannak. Piacon, kikötőben, tengeren, bárhol, ahol az emberek vannak. Mi meg azt hiszük, hogy az a gyakorló kereszténység, hogy összejövünk szent helyekre, és akkor ez nagyon gyakorló keresztény. Hát ilyen alapon az ördög is az, mert ő is jár templomba. És ő is hiszi az Istent. Sőt, rettegi. És ilyen szempontból talán több megtérni nem akaró vallásos ember le is marad. Az ördögtől, szörnyű kimondani, az ördög legalább hiszi és rettegi az Isten. Nem jó ez, mert ebből nincs megoldás, nem rettegni kell őt. Számolni vele, és elfogadni életet teremtő szeretetét. Tehát üzent neki, és elhozatta. Ő pedig piros posgás, szépszemű és jó megjelenésű volt. De itt hadd emlékezzem meg egy esetre, amikor egy keresztény ifjúsági konferenciára elhívtam, egyszer egy színész házaspárt is szolgálta közöttünk, sok-sok fiatal volt ezen az alkalman, és akkor úgy szünetbe elmondja nekem ez az egyik, azt hiszem a férfi mondta, hogy hát ő jár sok keresztény körbe, de olyan szerencsétlen, olyan nyomorult emberek, olyan betegek vannak közöttetek, és nagyon fájt nekem ez a megállapítás, és hát persze az jutott eszembe, hát hova menjünk, hova menjenek? Hát megyünk az Úrhoz, megyünk ahhoz, aki elfogad minket. Mert az egy élő keresztény gyülekezetbe olyanok be tudnak lépni, akiket máshol nem fogadnak el, nem fogadnak be. De azért az Úr gyógyítani is tud. Az Úr sápat, beesett, depressziós, fájdalmakat, bűnöket, félelmeket hordozó arcokat tud piros posgássá tenni, mint Dávid arcát. Mert megkeni fejét olajjal, mert meggyógyítja mi életünket. És más lesz a látásunk, tekintetünk. De ha piros posgás is volt a fiatal Dávid arca, akkor is az Úr az ő szívét nézte. Első renden. Akkor ezt mondta az Úr, rajta, gyerünk! Hát milyen dolog az, amikor az Isten elindul? És az Isten munkálkodik? Gyerünk, rajta! Van egy ilyen jelenet Mózes könyvében, amikor már Mózes Jogosan ugyan emberek nagyon sokat sóhajtozik, és nem nehezen tudnak elindulni a néppel Egyiptomból, az egyiptomi rabszolgasságból. És az Úr rászól, hogy Mózes, hagyd abba ezt, indulj, vidd népemet. Rajta csináld, próbáld ki Isten igéjét, mert az Isten cselekszik. Sámuel pedig fogta az olajos szarut, és felkente őt testvérei jelenlétében. Akkor az Úr lelke szállt Dávidra. Ezt olvassuk. Tehát olaj Isten jelenlétének a jelképe, és amikor ez Sámuel elvégzi, ezt a szertartást, hogy így mondjam, ceremóniát, mert azért az Istennek nincs szüksége anyagra, nem az olajtól szállt rá a lélek, de Sámuel engedelmeskedett Isten szerető szívének, és akkor az Úr lelke szállt Dávidra, erre a srácra, erre a kamaszra, erre a birkapásztorra, aki lehet, hogy gyorsan lemosakodott. De mit mond ez nekünk, ez a történet? Akkor az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Sámuel pedig elindult és elment Rámába. Azt mondja nekünk Isten igéje, hogy Isten számon tart minket, lát minket, akár kicsinyek, vagy középkorúak, vagy idősek vagyunk, látja szívünk állapotát, látja a bánatot és a vészt is, látja az elesettséget, vagy a távolságot az Isten is ember között, és ő nem csak lát, hanem cselekszik, elküldi az ő szavát, jelenlétét, igéjét, és megkérdezi, hogy akár Dávidtól, vagy éppen Ádámtól, hogy hol vagy, merre jársz, merre mentek ma a lábaid, vagy úgy általában, hogy bírod? Elrejtőztem a fák között, mondja az ige, olvasok az igében. Ne rejtőzz el, az Úr szeret téged, halálosan szeret, remegve és reszketve szeret. Úgy szeret, hogy életét adta érted, és testében maga vitte föl a keresztfára, ami bűneinket, elesettségeinket, betegségeinket. És nem egyszer egy áldozatot mutatott be valami oltárkövön, hanem ő maga, saját maga lett az áldozat. És Dávid életével jó elgondolása és terve volt Istennek. És ezt merem is tudom hirdetni, mert tapasztalom és látom, hogy mit jelent, amikor Isten belép egy ember életébe, hogy jó elgondolása és terve van a mi életünkkel. Láttam én is például januárban egy fiatal embert, akinek a szemében nem volt élet, nem volt reménység, és Isten rám is bízta őt. És küzdöttünk érte, de éreztük, hogy teljesen lényegileg tehetetlenek vagyunk, mert nem tudunk életet, hitet adni, nem tudunk szabadulást adni a szenvedélybetegségekből, a kompenzációkból. Nincs erőnk, de ahhoz volt, ahhoz kaptunk, hogy kiáltsunk, sóhajtsunk, telefonáljunk, küszködjünk, könnyezzünk, térdeljünk, és a többi. És csodálatos volt látni, hogy megszületik egy ember. És reggel még nem volt élet a szemében, és délután már volt. Isten az élet Istene. Isten azt akarja, hogy élet legyen a szemünkben, a szívünkben, házasságunkban. A házasságunkban, amely meggyógyulhat. Meggyógyulhat! Nem régen, néhány éve végezhettem egy ilyen szolgálatot Fasori templomban, hogy 10 éve váltak el. 10 fájdalmas, nyomorúságos év, a gyerekek már megnőttek. És egyszer csak az egyik fél hitre jutott, megtért és megszabadult. És aztán Isten azonnal elkezdett munkálkodni az életében. És a másik fél nem volt keresztény. A lényeg, nem mesélem hosszan a történetet, meggyógyultak. És ott sírtunk, mert nem bírtuk ki, amikor átértük, hogy Isten hogyan állít helyre életeket. De ez kell ezt te is, kellenek a Sámuelek, kellenek a szolgák, akik szaladnak, teszik, viszik a dolgokat, csinálják, megcselekszik Uruk akaratát. Azt kérem, azt javaslom, hogy most egy imát mondjunk el. Először kicsit csendben maradva még magunkban, szívünkben próbáljunk válaszolni az igére. Úr Jézus, köszönjük, hogy Te mindent tudsz, mindent látsz. Látod a mi szívünket is. Látod, hogy ez milyen állapotban van? Mennyire szüksége van helyreállításra, gyógyulásra? Mennyire szüksége van a mi egyéni, családi, közösségi életünknek is a te szavadra, a te érintésedre, a te hatalmadra, hogy lábra álljunk, hogy éljünk, hogy legyen értelme, tartalma, gyümölcse a mi életünknek. Köszönjük, Urunk, hogy számodra mi nagyon drágák vagyunk, akkor is, hogyha mások vagy mi magunkat is esetleg szemétnek, értéktelennek, távolinak érezzük, olyannak, hogy még az Isten sem tud rajtunk segíteni, és te szólsz, és te keresel minket ma este is, és nevünkön szólítasz. Köszönjük, Urunk, a szabadulás, a megváltás ajándékát. Urunk, segíts, hogy őszintén, szent lelked által ki tudjuk ma mondani. Urunk, köszönjük, hogy értünk is eljöttél. Köszönjük, hogy értünk is meghaltál, és van gyógyulásunk, van szabadulásunk, és te nem tudod elképzelni az üdvösséget nélkülünk. Urunk, ez az isteni szeretet, hadd szorongasson meg minket, hadd indítson meg megtérésre, és hadd tartson meg az új életben mindannyiunkat. És akik már korábban átadhattuk életünket, szívünket neked, kérünk, eleveníts meg, újíts meg, hiszen sok a vész, sok a baj, sokak felé küldesz, hadd töltsük be a tőled kapott szolgálatot. Amen.
Szeretettel köszöntöm mindannyiunk nevében Szeverényi János testvérünket, aki az evangélikus egyházban országos evangélizációs és missziós lelkész. Köszönöm, hogy elvállalta egész hétre a szolgálatot. Mi hetek óta tesszük és folytatjuk tovább is, hogy kérjük Istent, adjon neki helyén mondott igét, és árassza ki ránk is az ő szent lelkét, hogy úgy tudjuk az igét fogadni, mint amit maga Isten mond nekünk. Vegyük Isten áldását. Áldott az Isten, aki hívott minket szent hívással, és elhívott minket a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre. Amen. Isten velünk, viszontlátásra.